Egy óriással ülök itt a Csillagpont Rádió stúdiójában, dr. Szabó Zsolt késsebész személyében, mert hogy a főorvos úr néhány nappal, héttel ezelőtt átvehette Finnországban a 30. Nemzetközi Késsebészeti Kongresszuson a Késsebészet Óriása elnevezésű kitüntetést. Gratulálok hozzá, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm én is, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mi már több alkalommal beszélgettünk, és egyszer emlékszem, hogy utaltam arra, hogy majdnem minden esetben kitüntetés ürügyén kerestem meg Szabó doktor urat, mert mindig valamit, hogy úgy mondjam, magáénak mondhatott, többek között például a Magyar Arany Érdemrend keresztet, bár azt hiszem, hogy akkor nem is tudtunk személyesen találkozni, mert ez a Covid tájékán volt, és telefoninterjú.
Még maga a díjátadás is egy speciális környezetben és körülmények között történt.
De ezek az a speciális dolgokhoz ön nagyon-nagyon hozzászokott egyébként.
Mert az élet hozzászoktatott.
Ilyen speciális dolog az életében, hogy létre hozta egyáltalán a Késsebészeti Társaságot itthon, illetőleg azt a centrumot, ami a fővárosban kezdte el működését, jól
igen,
tudom.
Igen, tehát egy kicsit pontosítsuk annyiban, hogy ugye alapvetően a késsebészet, mint önálló szakma több országban a világon évtizedek óta létezett is volt. Leginkább a második világháború rengeteg kész sérülése, majd a világszerte mindenütt fellángoló iparosodás kapcsán rengeteg kész sérülés, ugye a kezdetleges ipari gépek használata révén, valamint a különböző háborúk révén rengeteg olyan sérülés történt, melynek kapcsán ugye az orvosok, ortopédek, sebészek, akik egyébként a sebeket kezelték, mint ahogy a nevük is mondta, rájöttek arra, hogy a kéz sebei meg a kéz betegségei nem úgy gyógyulnak, ahogy kellene gyógyuljanak, ahogy elvárható lenne a többi testrészhez hasonlóan, és hát rájöttek, hogy a kéz egy nagyon speciális, különleges eszközünk vagy szervünk, amiben hát érző, mozgató, finom mechanikai komponensek egyvelege van, aminek a helyreállítása az egy speciális tudást igényel. Ezért nagyon sokféle megszületett a késsebészet, mint önálló szakma. Ugye Magyarországon ez annó még Szántó professzorhoz, Manninger professzorhoz, meg Renner professzorhoz köthető az Országos Baleseti Intézet, ugye ez az 50-es években kezdett kialakulni a késsebészet. Európában mindig vezető szerepe volt önmagának a késsebészetnek, és volt egy idő, ugye a 90-es években, amikor Magyarországon szinte minden nagy baleseti sebészeti osztály, meg tanszéknek a vezetője az önmagában késsebészet szakember is volt, majd ennek kapcsán ugye 91-ben Magyarországon megalakult a Magyar Késsebészeti Társaság.
Aminek illetően elnöke is lett.
Aztán én elnöke lettem, meg hát ugye, hogy telt az idő, én örökös tiszteletbeli elnöki címet kaptam a Magyar Késsebész Társaságtól.
De aztán tovább megyünk, bocsánat, hogy közbevágok, mert aztán nemzetközi szinten is megjelent, olyannyira belásta magát, mert az Európai Késsebészeti Társaság vezetője is lett, meg a Világ Késsebészeti Társaság.
Igen,
vezetője.
Ez gyakorlatilag nagyon sok mindennek, körülményeknek, szerencsének, munkának, és leginkább annak köszönhető, hogy én amikor 1990-ben a Miskolci Megyei Kórházban elkezdtem dolgozni Katona Zoltán főigazgató vezetésével, ő volt az, aki engem ebben maximálisan támogatott, hogy kezdetben egy 3 hónapos elnyert svédországi ösztöndíjra elmehet. Ugye mindig volt egy szemlélet, és az akkori osztályvezetők azok azt szerették, mint ahogy most is, hogy a fiatal orvos az osztályon dolgozzon, vigye a hétköznapi munkát, hisz valakinek ezt el kell végezni. Ugye az ilyen külföldi oktatásokra és tanulásokra elég ritkán volt lehetőség, meg amikor lehetőség is volt, az itteni osztályvezetők mindig azt kérdezték, és azt kérték, hogy ez minél rövidebb legyen, gyere haza dolgozni, majd kirándulni ráérsz később is. Szerencsére ebben akkori osztályvezetőn Bárány István főorvos úr is, meg a Katona Zoltán főigazgató is támogatott, és akkor én elkerültem Svédországba, majd Svédországból megpályáztam egy franciaországi, a világ akkori késsebésztársaság elnökének a klinikáján egy asszisztensi állást, onnan az ő ajánlásával kerültem a Nizai Egyetem, Orvosi Egyetemnek a plasztikai és késsebészeti osztályára, ahol másfél-két évet töltöttem, és ez alatt én megszereztem angolul és franciául az európai késsebészeti szakvizsgát. Majd 2004-ben Renner professzor úr segítőjeként egy késsebészeti világkongresszust szerveztünk, aminek én a tudományos bizottság elnöke voltam, és az vezetett be igazából engem a külföldi professzorokkal, a külföldi késsebészetnek a rejtelmeibe, vagy társaság, világába.
Ezt ahol... külön kell választani? Bocsánat, a külföldi késsebészetet meg a hazait, azért, mert hogy mi tanulók voltunk még akkor?
Az igazság az, hogy ahogy kezdtem mondani, Európában kezdetben a német nyelvterületen, ahol egy kicsit ez bele kell érteni Ausztriát, Németországot és Magyarországot, egészen másképp szerveződött a késsebészet, mi a baleseti sebészet, mint önálló szakma. Ugye a baleseti sebészet a többi európai országban, Franciaországban, Angliában nem volt, mint olyan, ott ortopédek voltak, és általános sebészek, és ezekben az országokban a kézsebészet a plasztikai sebészet mellett fejlődött ki. Nálunk ez abból kifolyólag, hogy úgy szerveződött valahogy, tehát a baleseti sebészet az az ortopédiát és az általános sebészetet, nekem is például Magyarországon végző kezdő fiatalként általános sebészet is szakvizsgával indult a karrierem, majd ezt követően traumatológus szakvizsgát szereztem, és erre tudtam ráépíteni a kézsebészeti szakvizsgát, és Magyarországon 1994-től létezik önálló kézsebészeti szakma és szakvizsga. És Európában egy kicsit másképp haladtak a dolgok, és hát ugye a technikai lehetőségek, a háttér, az utazási lehetőségek, az orvosok továbbképzési, könyvbeszerzési, a világban való mozgási lehetőségei sokkal nagyobbak voltak, és ezáltal ott sokkal jobban fejlődött, és mondhatnám azt, hogy egy kifejezetten magas szintre jutott a kézsebészetnek, mint önálló szakmának a művelése, és volt egy ilyen periódus, amikor már Renner professzor úr is, és még Banninger professzor is belátta, hogy ahhoz, hogy igazán magasat vagy nagyot tudjunk alkotni egy szakma, egy orvosi szakmai területen, nem elég itthon belterjesen egymástól tanulni, el kell menni a világba. És ezt én mai napig is vallom, hogy aki csak itthon tanul, lehet nagyon jó orvos, de nem fogja elérni soha a világszínvonalat, mert el kell menni egy, két, három, négy helyre, nem egy-két napra, hanem hónapokra. Meg kell tanulni azt is, hogy mit kell jól csinálni, meg kell tanulni azt is, mit nem szabad úgy csinálni, ahogy csinálnak, és hát gyakorlatilag, amikor az ember összeszed egy kellő tapasztalatot, akkor haza kell jönni, és el kell kezdeni dolgozni, és nagyon sokat kell dolgozni, kell azokat a kint látott és tanult tapasztalatokat integrálni, és egy bizonyos idő után meg el kell kezdeni tanítani, mert az ember nagyon sokat tud, nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, ezt a tudást kár elvinni nyugdíjba, meg sírba, ezt át kell adni a fiatalabb generációnak.
Nem elég megtanulni, azért ehhez olyan felszereltség, infrastruktúra és fogadókészség is kell. És a fogadókészség, ugye kollégák hogy fogadják, nem minden traumatológusból lesz később.
Így van.
Az infrastruktúra megint olyan, hát műszer, berendezés, felszereltséget, meg hát mondom, a fogadó készség, meg lehetőség.
Igen,
ezzel
hát
is meg kellett küzdeni, gondolom.
Abszolút, amikor én kint Franciaországban már hosszú ideje kint voltam, és szerencsére egy egész szép szakmai karriert sikerült ott befutnom, az ottani osztályvezető professzor az engem váltig maradásra biztatott, hogy maradjak kint Franciaországban, akkor az egyik ugye alapfeltétele, hogy visszajöjjünk Magyarországra, az az volt, hogy én a szakmát itt művelhetem. Akkor Magyarországon a legmagasabb szintű kézsebészeti ellátás és az annak technikai feltétele, mikrosebészeti műszerek, mikroszkóp, speciális kézsebészeti műterek, az az Országos Baleseti Intézetben volt, ahová engem Renner professzor úr szeretettel várt volna, és ez nagyon érdekes volt, hogy én egy ilyen próbaidőre 3 hónapra, amikor hazajöttem Franciaországból, Budapestre kerültem, és akkor katonaigazgató úr elhívott, leültetett, és azt mondta, hogy ő szeretné, hogy Észak-Kelet Magyarország kiemelkedő kézsebészeti központjává váljon a megyei kórház. Mondtam, hogy ennek az egyik alapfeltétele, pont ahogy Márti most mondta, egy elég komoly eszközbeszerzést igényelne. Azt mondta, semmi baj, írd össze nekem ezeket az eszközöket, küld el nekem, és záros határidőn belül válaszolok. 3 hónap múlva az eszközök itt voltak a megyei kórházban, és erre én már nem mondhattam azt, hogy nem jövök haza Budapestről, visszajöttem, és azóta is itt dolgozom.
Hát ezt a kérdést, hogyha felteszem, hogy visszajönni, meg itt maradni, azért van itt ebben a kórházban, de egy-két orvos, akitől én meg szoktam kérdezni, hogy az a döntési helyzet, ami egykoron ott volt az életében, talán még most is, hogy miért döntött így, vagy most megint így döntene?
Én mindenféleképpen így döntenék. Ugye alapvetően az én döntésemnek, hogyha mondhattam azt, 3 összetevője volt. Az egyik az, hogy én Erdély lévén, én úgy lettem román állampolgár, hogy a nagyapámnak a háza az Románia lett, a kertje Magyarország maradt, Debrecentől 25 kilométerre, Érsemjén nevű faluba, egyébként ahol Kazinczy született. Tehát én nekem gyakorlatilag gyakorlatilag erdélyként a gyökereim azért teljes egészében magyarok, az én nagyszüleim egy szót nem tudtak románul, és én Romániában, Marosvásárhelyen tanultam, a Bolyai Farkas gimnáziumban, majd azt követően az orvosi egyetemen, én ott vívtam, a román válogatottban párba töröztem, és mindig az volt a baj, hogy hát ügyes ez a gyerek, de magyar. És aki úgy él le 28 évet egy országba, 29-et, hogy állandó kisebbség, és ennek érzi valahol a hátrányát, és minden vágya az, hogy magyarként Magyarországon éljen. Ugye amikor a forradalom Romániában 89-ben megtörtént, akkor úgy döntöttünk a családommal, a feleségemmel, aki szintén orvos, hogy végre magyarként Magyarországon szeretnék élni, és azt szeretnék, hogy a gyerekeink magyarul tanuljanak. Na most ehhez képest 5 év után tovább lépni nem lett volna szép, meg nem lett volna etikus a mi saját erkölcsi normáknak megfelelően. Tehát én azt mondtam, hogy én magyarként Magyarországon szeretnék élni, akkor ha Romániából el akartam jönni, akkor Franciaországból is el akarok jönni, és Magyarországon szeretném, hogy gyerekeim magyarul tanuljanak, magyarul járjanak iskolába, magyarul nézik a híradót, és hogyha majd úgy döntenek, hogy elutaznak, vagy elköltöznek, akkor ez az ő szabad döntésük lesz, de ez volt az egyik motiváló tényező. A másik motiváló tényező az az volt, hogy kint nyugaton sokkal több pénzt kereshettem volna, sokkal gazdagabb lettem volna, sokkal könnyebb lett volna a saját talpamra állni, de meg vagyok győződve, hogy ezt a szakmai karriert, amit én befutottam, és amit megtudtam, magaménak tudtam, vagy tudhatok így nyugdíjkorhatárhoz nagyon közel, ezt kint nem tudtam volna elérni. Tehát, hogyha az ember a szakmában való előrelépés azzal járt, hogy én haza kellett jöjjek Magyarországra, és el kellett jöjjek Miskolcra, mert amikor én 3 hónapot Budapesten dolgoztam, ahol maximálisan megbecsültek, de havonta operálhattam 10-15 műtétet, hazajöttem Miskolcra, naponta operáltam 5 műtétet, és egy kezdő fiatal sebésznek az nagyon-nagyon meghatározó, hogy mennyit dolgozhat, mennyit operálhat, és mi hogy tudja elsajátítani a gyakorlati fogásait annak, amit elméletbe, könyvekből, meg külföldi tapasztalatszerzés során meg tud tanulni.
Sok mindent csinált itt egyébként, nem csak a késsebészet meghonosítójaként tartják számon, magánkórházat, Triton Life orvosigazgatójaként is bemutathattam volna, mint ahogy tettem már korábban. Előre gondolkodott, és nem csak gondolkodott, hanem annak érdekében tett is, hiszen létrehozta azt a bizonyos magyar késsebészeti központot. Tehát amiket látott, tanult, azokat megpróbálta adaptálni az itteni körülmények közé.
Igen, nagyon sok mindent lát és tanul az ember, és nagyon sokszor az igazi tettekre egy kényszerhelyzet kényszeríti, tehát nagyon egyszerű volt az én esetemben is, amikor itt tényleg nagyon sokat operálhattam, Bárány István főorvos úr maximálisan támogatott, de aztán ugye a magyar egészségügy átszervezései a különböző centralizációk kapcsán, és ugye a baleseti sebészetnek a tevékenységének a bővülése kapcsán egyre több nagy sérülés, egyre több nagy baleset, egyre több csípőprotetizálás, nagy ízületi probléma került előtérben, és amikor egy traumatológiai osztályvezetőjének dönteni kell, hogy az életveszélyesen sérült nyílt lábszártörést, vagy medencetörést, vagy csípőtáji töréseket részesíti előnyben, vagy pedig egy ilyen nem mozgó ujjat, vagy egy fájós, zsibbadós kezet, vagy egy tenyérzsugornak a műtétjét, ha dönteni kell, mert szűkül a kapacitás, hogy melyik élvez prioritást, akkor a nagy traumatológia egyértelmű, én is ezt tenném, persze, mint traumatológus. Ugyanakkor kialakult egy olyan helyzet, aminek kapcsán láthatóvá vált, hogy azok a betegek, akik készültek arra, mert nekik az volt a legnagyobb bajuk, hogy a kezükkel van baj, egy kézműtétre reggel megérkeztek, és akkor közöltük velük, hogy nem tudjuk felvenni őket, mert sokkal több, nagyobb, súlyosabb baleset történt, azokat kell megoperáljuk, majd értesítjük, mikor jöjjenek vissza. És amikor ez kezdett rendszeressé válni, hogy a napi előrejegyzett 5-6-7 műtétből 3-4-5 elmaradt, akkor rádöbbentünk arra, hogy gyakorlatilag és az akkori kórház vezetésével megegyeztünk, hogy a készsebészetet önálló alapra kell helyezzük, és ezt a készsebészetnek az önálló alapra helyezése járt azzal az előnnyel, hogy már nem kellett az előjegyzett betegeket elhalasztani, meg tudtuk szervezni önállóan, és a kettő nem interferált. Ugye akkor erre saját kapacitása a kórháznak már nem volt, és akkor úgy döntöttem 8 készsebésszel, ez egy egybeesett nagyjából a vasgyári traumatológiával való egyesülésével a megyei kórház traumatológiainak, és az ottani Rácz Sándor főorvos által vezetett készsebészekkel együtt létrehoztuk a Miskolci Készsebészeti Központot, ami 18 éven keresztül tökéletesen működött párhuzamosan, mint egy a kórház készsebészeti ellátását biztosította egy ilyen orvosok által szervezett magánegészségügyi rendszerként. Na ennek a mintájára, ebből nagyon sokat tanultam én is, meg mi is, és ennek mintájára Budapesten is az ottani jó általam barátként kezelt, meg jól ismert készsebészekkel, beleérte Renner professzor urat is, megalapítottam a Budapesti Készsebészeti Centrumot is, ami szintén magánegészségügyi ellátóként, kezdetben állami finanszírozással, később a politikai trendek alakulása révén, amikor egy kicsit ilyen félreértelmezett döntések kapcsán ezeket egy kalapba vették, ez a fűnyíró elv, ami nagyon sokszor nagyon sok jó dolgot is elkaszált, a sok gyomnövénnyel együtt természetesen. Az volt a trend, hogy ami magán az igazából nem szerencsés, az állami legyen, és lássa el az állam, mert az államnak kötelezettsége van, ne keverjük össze a magánnal, pedig hát az a magán egészségügyi központ, amit Miskolcon volt, ez a készsebészeti centrum, ez jó volt a kórháznak financiálisan, jó volt a betegeknek, jó volt az orvosoknak, jó volt az egészségügyi dolgozóknak, mégis megszüntetésre került 3 éve. De hát ugye, akit kidobnak az ajtón, az visszamászik az ablakon. Én ilyen típusú ember vagyok, és akkor tovább léptünk, és akkor kerestük a következő kihívásokat. Hát azzal esett egybe az, hogy felkértek engem a DVTK Nagy Sport Egyesületnek, ez egy multisport egyesület, akinek több mint 3000 igazolt sportolója van, ennek az egészségügyi koncepciójának a kidolgozása, ott orvosigazgató lettem, és aztán sikerült miniszterelnöki támogatással megszervezni a DVTK Medicalnak a létrehozását, mint egy sportdiagnosztikai és rehabilitációs centrum, nyitva áll a lakosságnak is, ez is egy magánegészségügyi intézmény, ami országosan egyedülálló, tehát a Fradinak se, meg más nagy multisportklubnak sincsen ilyen magas szintű egészségügyi ellátása, ezért meg is kaptam a Magyar Állam Arany Érdem keresztjét, és hát gyakorlatilag ezek a pozitív, meg időnként negatív visszajelzések, ezek megerősítettek abban, hogy van más út is az egészségügyben, és mindig azt kell szem előtt tartani, hogy mi a jó a betegeknek, mi a jó a szakmának, és ha ezen az úton megyünk, akkor kitartóan, akkor előbb-utóbb sikereink is lesznek.
Hát kitartóan megy ezen az úton, úgyhogy sokan szurkolnak, hogy ez maradjon. Ez
nagyon szépen köszönöm.
Ilyen kitartó. Én szeretnék még rákérdezni két dologra. Az egyik az, hogy ugorjunk vissza az időben, az egész pályaválasztás késsebészet az egy 9 éves gyereknek a betegségébe vagy balesetében.
Igen, ez mondható. Engem az annyira lenyűgözött akkor, hogy nekem volt a hüvelykujjamon egy ilyen csontos kinövés, ami a szüleimet leginkább zavarta, és hát ezt leoperáltatták. Igen, leoperáltatták rólam, és családban egy egészségügyi nővér volt az édesanyám testvére, akit nagyon jól ismertek az akkori ortopédián, és akkor engem ilyen VIP kis vendégként 9 évesen bevittek a műtőbe, én ott csodálkoztam, hogy ez milyen fantasztikus, mindenki be volt öltözve, maszkba, meg ez az szag, ami ott volt, meg az a rendezettség, meg az a csend, az rám egy kifejezetten érdekes hatással volt, és ez úgy visszatért bennem, és én akkor úgy eldöntöttem, hogy hát orvos szeretnék lenni. Mondjuk nem volt nehéz, mert Marosvásárhelyen magyar nyelvű egyetem, vagy a színművészeti főiskola volt, vagy az orvosi egyetem volt. Hát a színész nem szerettem volna.
Találkoztunk volna, ugye?
Úgyhogy így lettem orvos.
A másik, amire szerették rá kérdezni, vagy lehet, hogy még eszembe jut több is, hogy ugye azt mondta, hogy szeretné, hogyha a családban a gyerekek magyar nyelven tanulnának, stb. Két igen. Lány született ebből a házasságból. Ha jól tudom, az egyik hamarosan kirepül a nyáron, esküvő lesz.
Igen, ugye? Augusztus 1-én lesz a kisebbik lányomnak.
Ők valami módon követték a szülők hivatását?
Hát ugye nagyon érdekes volt, mert a feleségem is belgyógyász, házi orvos, üzemorvosként Alsó Zsolca. Kezdetben a megyei kórház belgyógyászatán dolgozott, majd Alsó Zsolcán családorvosként, és hát ő is, meg én is elég sokat dolgoztunk, ügyeltünk, sose voltunk otthon, adtuk egymásnak a gyerekeket, és amikor a lányaink a pályaválasztás idejébe értek, vagy elértek ahhoz a szinthez, akkor hát úgy próbáltuk befolyásolni őket, hogy azért az orvosi tevékenységben tudnánk nekik segíteni, rengeteg könyvünk, tudásunk, összeköttetésünk, kapcsolatunk van, amivel ők, és a nagyobbik lányom határozottan kijelentette, hogy ő biztos, hogy ennyit dolgozni, ilyen kevés pénzért nem akar, ő a jogi pályát választotta. A kisebbik lányunk ilyen kalandosabb természetű volt, talán ezt tőlem örökölte, ő 17 éves, 16 évesen bejelentette nekem, hogy ő egy évre el szeretne menni Amerikába iskolába, és ő ezt el is intézte a papírmunkát, nekem csak a financiális oldalát kellett biztosítani, és 17 évesen egy évet egyedül kint élt Amerikába, egy ottan befogadó családnál, és ő akkor határozottan azt mondta, hogy ő külföldön szeretne, és Amerikába szeretné élni, ugyanis mi elég sokat kirándultunk. Az én külföldi, ugye az európai, meg a világ kisebbésztársaság első számú vezetőjeként nagyon sok országban tartottam előadásokat, kongresszusokra meghívtak, bemutató műtéteket, és ahova tudtam, ide vittem a családomat is magammal, tehát lányaim, feleségem tényleg Ausztráliától, Dél-Amerikáig, Észak-Amerikától, Ázsiáig mindent láttak, és mi erre költöttük a pénzüket, és szolgálati lakásban laktam 50 éves koromig, úgyhogy gyakorlatilag a lányok, amikor eldöntötték, hogy ők orvosok, biztos nem akarnak lenni, a kisebbik, ő utazás, turizmus, vendéglátás, közgazdaságtant, itt Budapesten végezte el végül az egyetemet, hazajött Amerikából, és azt mondta, hogy biztos, hogy Magyarországon szeretne élni, és mit a sors fintora, vagy érdekessége, hogy az egyik jogi, a másik közgazdasági végzettségű lányom, most már idestóha 3 éve, mind Miskolcon, mind Budapesten egy esztétikai stúdiót vezet, csinálnak, és egészséggel, hát szépészettel foglalkoznak, plasztikai sebészekkel együtt, úgyhogy akarva akaratlanul odasodródtak, hogy megint, igen, ők is valahol az egészségügyi ellátás egyik leágazán, szegmensében lesznek.
Szegmensében. Igen. Még egy kérdésre egy perc jutott, mert nagyon szeretném megtudni, hogy akkor, amikor ott Helsinkiben a kongresszus nyitó napján átvette ezt a kitüntetést, akkor mik vonulnak végig az ember fejében ilyen?
Megmondom, egy nagyon-nagyon gyarló egyszerű gondolat. Az egyik az az, hogy tényleg hihetetlen elismerés, és nagyon boldog voltam, hogy a munkám az ért valamit. Én azt gondolom, egy külön előadásban tudnánk arról beszélni, hogy miért kaptam én ezt meg. Miért gondolta úgy az európai, meg a világ kisebbészeti közösség, hogy én megérdemlem ezt a címet, és ezt nagyon kevesen kapják meg, ugyanakkor meg úgy végigfutott bennem az, hogy én tényleg egy szakmának, magyarországi első számú, európai, világ első számú vezetője vagyok, külföldön rengeteg elismerést kaptam, a saját megyei kórházomtól még egy Semmelweis napon egy 200 forintos oklevelet se kaptam, soha egy dicsérő oklevelet, de úgy bennem van az, hogy hát ugye senki nem proféta a saját országában. Valahogy az én munkámat külföldön jobban értékelik, jobban ismerik, mint a saját kórházamban. Ezzel együtt el kell mondanom, hogy a jelenlegi vezetésével, a kórháznak, meg az osztályvezetővel kiváló a kapcsolat.
A betegek viszont értékelik, és a szakma külföldön értékeli. Köszönöm szépen, és gratulálok
Köszönöm
még egyszer.
Köszönöm szépen én is.